mit jelent elakadást, kedv vagy reményvesztést. És nagyon sok hasonló jelentésű szavunk van, és úgy gondolom, amikor ezeket elolvassuk, akkor rögtön látjuk, hogy ez mennyire közelről érint mindannyiunkat. Reményvesztés, lehangoltság, bánat, lemondás, depresszió, letargia, reménytelenség, mélabú, melankólia, szomorúság, levertség, elbátortalanodás, búskomorság, letörtség, lankadás, kétségbeesés. És ezek után most nézzük meg azt, hogy magában a Bibliában, az Ószövetségben és az Új Szövetségben milyen módon használja ezt a Szentírás. Az Ószövetségben használt kifejezést láthatjátok, erejét, intenzitását veszti, kétségbe esik, reményét veszti. Az Új Szövetségben használt kifejezések jelentése, kifárad, elfárad, belefárad, meglankad, kimerül, megrestül és elcsügged. Innen tehát láthatjuk, ahogy végigolvastuk, hogy bizony ez mindannyiunkat érinthet, ez a nagyon komoly gyakorlati probléma, és olyan szempontból vizsgáljuk meg, hogy vajon hívő embereket is érint ez? Nekünk is kísértés? És egy nagyon közismert igét szeretnék fölidézni, amit úgy gondolom szinte mindenki kívülről tud, Ézsaiás 40. fejezetének 30. verséből, elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak, a legkülönbek is. És csak három példát szeretnék a legkülönbek közül fölidézni, Jóbot, Illést és Keresztelő Jánost. És most a következőkben csak mindegyikről röviden egy igehely és egy pár gondolat jegyében nézzük meg, hogy miben is állt az ő csüggedésük. Nézzük akkor legelőször Jób csüggedését. Ugye ismerjük a történetét, hogy nem csodálhatjuk, hiszen rendkívüli nagy kikéretésben volt. És egy igaz istenfélő, bűngyűlölő ember, de mégis mennyire elcsüggett. Ó, ha az én kérésem teljesülne, és az Isten megadná, amit remélek, és tetszenék Istennek, hogy összetörjön engem. Megoldaná kezét, hogy szétvagdaljon engem. Utálom, nem akarok örökké élni. Távozzál el tőlem, mert nyomorúság az én életem. Tehát látjuk, hogy ő is elcsüggett, és amikor valaki már nem szeretne élni, sőt azt mondja, utálja az életét, ez egy nagyon mély gödör az ember életében. Nézzük ezek után Illést is, aki hát nagyon közismert az ő története is, hogy annál inkább megrázó, hogy mikor történt ez vele, hogy az Isten különleges megnyilatkozása után, miután tűzszállt alá az égből, azután egy nagyon mély csüggedésbe esett. És szeretném is elolvasni a Királyok első könyve 19. fejezetéből, hogy hová is jutott el Illés a nagy magasság után. Ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, és elmenvén leült egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg, és mondta. Elég. Most, ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. Illés történetével kapcsolatban engem legfőképpen az a kijelentés ragadott meg, amivel úgy gondolom mi is küzdünk gyakorta, és emiatt bizony sokszor elcsüggedünk, hogy rájövünk, hogy nem vagyok különbek az atyáimnál. Tehát minél közelebb kerülünk Istenhez, annál mélyebb hibákat és gyengeségeket látunk meg az életében. És mindannyian tudjuk, hogy ez mennyire elcsüggesztő tud lenni. És Keresztelő Jánosra tekintsünk még most a következőkben, hogy ő hogyan élt meg egy nagyon mély csüggedést. János pedig, mikor meghallotta a fogságban Krisztus cselekedeteit, elküldött kettőt az ő tanítványai közül, mondta neki, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Úgy gondolom, ismert előttetek Keresztelő János, hogy volt valaki Izrael népe közül, aki jobban értette, hogy kicsoda Jézus. Hiszen neki a Szentlélek jelentette ki, hogy akire a galamb, akire a lelket látja leszállni, ő lesz az. Hova jutott Keresztelő János? Börtönéletének sötétje, tehetetlensége súlyosan nehezedett rá. Amint egyik hét telt a másik után, az idő nem hozott változást, csüggedés, kétség lett úrrá rajta. Úgy gondolom, elég ez a három példa annak a bemutatására, hogy mennyire fontos számunkra is a csüggedésről gondolkodni, legfőképpen a kivezető útról. És azért különleges számomra Illés és Keresztelő János élettörténete, mert tudjuk, hogy ők előképei a mi életünknek és szolgálatunknak, mint útkészítőknek. És én magamnak azt értettem meg, hogy ha ez mind a kettőjükkel megtörtént, és sok tekintetben előkép az ő életük, akkor ebből én megértettem, hogy nekünk is olyan körülményeink és helyzeteink lesznek, hogy bennünket is bizony érinthet. És egy idézetet szeretnék felolvasni a Proféták és Királyok című könyvnek a 103. lapjáról, ami összegezte számomra, hogy mikor is kísért bennünket a csüggedés. Itt aláhúzva is jeleztem, hogy melyek azok az élethelyzetek. Mindenkit érnek néha keserű csalódások. Mindenkit hatalmába kerít olykor a csüggedés, nyilván a csalódás következtében. Amikor fájdalom az ember sorsa, és nehéz elhinni, hogy Isten még mindig jóságos segítője földi gyermekeinek. Amikor annyira gyötrik a bajok, hogy inkább kívánja a halált, mint az életet. Ilyenkor engedik el sokan Isten kezét, és a kétely rabságába, a hitetlenség fogságába esnek. Úgy gondolom, olyan történelmi korban élünk, amikor sok hasonló dolgot fogunk megélni. Sok mindenben kell majd csalódnunk, fájdalmas, nehéz dolgok fognak történni, kikéretésekbe kerülünk. És tulajdonképpen ez az idézet azért volt számomra nagyon jelentős, mert azt is magába foglalja, hogy tulajdonképpen miért is történik velünk a csüggedés. Mert ilyenkor könnyen elengedjük az Isten kezét. És nagyon elgondolkoztató nekem ez a két kifejezés, hogy a kétely rabsága és a hitetlenség fogsága. Tehát azt mondja nekem ez a két kifejezés, hogy mintha magunkat zárnánk be valamiféle fogságba és rabságba, és ez azért következik be, mert elengedjük Isten kezét. De mivel a legkülönbekkel is megtörtént, ezért most vizsgáljuk meg, hogy akkor miként győzhetjük le. És akkor ezek után még csak arról szeretnék beszélni, hogy viszont egy nagyon komoly veszély. És ezt vegyük komolyan. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy pár gondolatot megosztani veletek, hogy miért kell mégis komolyan vennünk. Noha megtörtént a legkülönbekkel is. A csüggedt embert lelki sötétség veszi körül, és magának is teher. És kinek a befolyása állat állunk ilyenkor? Ki a sötétség fejedelme? És így a sötétség gócpontjává válhatunk, és másokra is negatívan hatunk. Ezért súlyos következményei lesznek lelki életünkre és kapcsolatainkra is. Ezért még, hogy ezeket a gondolatokat megerősítsem, egy pár idézetet szeretnék nektek fölidézni Ellen White-nak az írásából. Ez a, egyrészt a bizonyságtételek 5. kötetéből van az első. Az elcsüggett lélek a sötétség gócpontja. Nem csak önmagát rontja meg, mert nem fogadja el Isten világosságát, de mások elől is elállja a fényt. Ellenfelünk kefteléssel látja diadala emlékképeinek romboló hatását, mert ezek hite hagyottá és bátortalanná teszik az embereket. Nagyon megrázó volt számomra ez a sötétség gócpontjává válásnak a valósága. Hogy nem elég, hogy saját magamnak is teher vagyok csüggett állapotomban, hanem még másokra is milyen módon hatok. És még egy összegző mondat a Proféták és Királyok című könyvből. A csüggedés bűnös és észrevétlen dolog. Tehát mindezt megértve szükséges foglalkoznunk azzal, hogy tehát akkor miképpen menekülhetünk meg, és ha beleestünk ebbe, mert hát a legkülönbekkel is megtörtént, akkor milyen utat találhatunk a Szentírás kijelentése szerint, hogy legyőzhető-e, és hogyan győzhető le a csüggedés. Akkor a következőkben most már egy bátorító igét szeretnék, ami számomra összegzi azt a nagyon nagy örömhírt, hogy igenis lehetséges, van megoldás és van kivezető út. És ezt egy igében, ha összefoglalnánk, talán az Ószövetség evangélistájától, Ézsaiás könyvéből szeretném idézni. Ugye a 40. fejezettől a Vigasztalások könyve, ez a része Ézsaiás könyvének, és ebben áll ez a csodálatos ígéret. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek. És igazságom jobbjával támogatlak. Bár csak a Jóisten helyezni a szívünkre ezt az óriási ígéretet, hogy van megoldás és kivezető út. És akkor tovább haladva, most nézzük meg a 42. és 43. Zsoltár bizonyságát, mert én megtaláltam benne a kimenekedés útját, és ezt szeretném most nektek elmondani, és bízom benne, hogy utána majd magatoknak is fogjátok tanulmányozni. Igazából ez a két zsoltár több kéziratba egybe tartozik, tehát nem különálló zsoltár, a Károlyi fordításban is így van a 43. fejezet előtt, hogy folytatás. És ezért azt mondhatjuk, hogy ez egybe tartozó zsoltár, ezért együtt is tanulmányozzuk. A keletkezésének pontos körülménye ismeretlen, és Korá fiai van a mi Bibliánk föliratában, de több írásmagyarázó Dávidnak tulajdonítja. És hogy nekünk is van egy írásmagyarázónk ellenvált személyében, úgyhogy a következőkben tőle szeretnék fölidézni egy idézetet, mert hogy számomra ez egy nagyon fontos dolog, hogy ő is Dávidnak tulajdonítja ezt a zsoltárt. Egyébként gondolkoztam is, hogy kik voltak a Kórá fiai, mikor olvastam, hogy vajon kerülhetette egy énekes, egy templomi énekes olyan helyzetbe, amikor elolvassuk ezt a zsoltárt, akkor megszólalásig hasonló Dávid élettörténetéhez. És akkor nézzük ezt az idézetet, az Előtted az élet című könyvből van, a következőképpen. Dávid hányatott életének viszontagságaiban ének által tartotta fenn közösségét Istennel. Felnőtt emberként, mint üldözött szökevény sziklákban, barlangokban keresett menedéket. És idéz a 63. Zsoltárból, aminek a feliratában Dávid szerepel. Isten, én Istenem vagy, te jó reggel kereslek téged, téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárok testem a kiaszott, elepett földön, melynek nincs vize, mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem. És ezek után rögtön idéz a 42. Zsoltárnak a nagyon közismert versét, miért csüggedsz el lelkem, és nyughatatlankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Így tehát én úgy is dolgoztam föl magamnak, hogy tulajdonképpen ez Dávid élettörténetének egy szakaszáról szól. A pontos körülményét nem ismerjük, de nézzük meg akkor a zsoltár bizonyságából, hogy milyen állapotban volt a zsoltáros, és miképpen menekült meg abból az állapotból, amiről most beszélünk, a csüggedésről. Nézzük tehát most ezek után a Dávidnak a fájdalmát. Könyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nekem, hol van a te Istened? Bizonyára valamelyik üldöztetése idején volt. Hogy melyiken, ezt így nem tudjuk, de talán a folytatásban én arra jutottam, de nyilván nem akarom ezt így kinyilatkoztatni, gondoljatok ti is utána, hogy számomra inkább talán akkor történhetett, amikor már előtte megtörtént vele, amiről beszél, mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot az Isten házáig. Tehát arra gondolok, hogy ez már a királyságának az idejében történhetett, mert hogy azt mondja, hogy arra emlékezik vissza, és annál jobban elkeserítő a helyzet, hogy ő hogy jutott odáig, hogy mondják neki szüntelenül, hol van a te Istened? Miért kerültél te ilyen helyzetbe, ha te az Isten embere vagy? És nézzük a következő idézetet, folytatásként. Istenem, elcsüggedd bennem az én lelkem. Azért emlékezem reád a Jordán és Hermon földjéről, a Micár hegyéről. Örvény, örvényt hívelő zuhatagjaid hangjára, minden vízáradásod és hullámod összecsap felettem. Nagyon szemléletes, amit megélt Dávid ebben a helyzetben. Ugye mindannyian ismerjük azt, amikor egyik nehéz helyzet jön a másik után, és úgy éljük meg, ahogyan ő is megélte, hogy mint amikor az örvény húzza lefelé az embert, és összecsap felette a hullám, na ezt élte meg Dávid ebben az élet helyzetben. És akkor nézzük a folytatást, hogyan próbálja keresni a kimenekedést. Hadd mondjam Istennek, az én kőszálamnak, miért felejtkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nekem, hol van a te Istened? Úgy gondolom, nagyon hálásak lehetünk ezekért az őszinte vallomásokért. Mert nézzétek meg ennek a lelki vívódásnak a bizonyságát, amit sajnos mi is ismerünk tapasztalatból. Hogy egyrészt van egy értelmi meggyőződésünk, hiszen azt mondja Istennek, hogy hadd mondjam Istennek az én kősziklámnak. Tehát nekem elvileg van egy kőszikla alapom. De ott van bennem a nagy kérdés, talán elfelejtkeztél rólam? Vajon miért felejtkeztél el rólam? És miért van ez a körülmény, amiről most itt beszél Dávid, hogy őt is háborgatta az ellenség? És milyen az az élethelyzet, amikor lelkileg úgy érezzük magunkat, mint amikor nagyon súlyos elesés következtében minden csontunk össze van zúzódva. Tehát ilyen módon érezte magát Dávid, amikor ami benne is megfogalmazódott. Miért, Uram, és hol vagy? És mások is ebben erősítették meg kívülről, hogy hát hol van a te Istened? És amikor ez a belső vívódás még megerősítést nyer az ellenség által, ez rendkívüli mély fájdalom volt Dávid számára is. Hát ha van egy kőszála, akkor ez hogyan történhet vele? És nézzük akkor a folytatásban, hogy hogyan fordul Istenhez. Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen, az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem, hiszen te vagy oltalmam, Istene. Miért vetettél hát meg engem? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Úgy gondolom, ezt a helyzetet is ismerjük, amikor föltesszük a kérdéseinket, hogy miért. Mert talán valamit nem értünk. És most nézzük meg a folytatásban azt a nagyon fontos fordulópontot a Zsoltáron belül, hogy mi segített a kiemelkedésben. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre. Úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el, és jelenhetek meg Isten előtt? Gondoljunk egy nagyon szomjas szarvasra. Ugye be is tettem egy képet egy szarvasról, úgy képzeljük el, hogy amikor a szarvas hosszú ideig nem talál vizet, akkor hogy vágyakozik arra, hogy mikor találja meg? És mi az élő vízforrás Dávid bizonsága szerint? Van egy kifejezés, az élő Isten. Mikor mehetek és jelenhetek meg az élő Isten előtt? Nem egy megrázó, hogy mennyire gyengék vagyunk mi az emberi természetünk szerint, hogy tudjuk, hogy van egy élő Istenünk, van egy kőszálunk, és mégis bizonyos helyzetekben képesek vagyunk elbizonytalanodni, és ilyen kiváló emberek is, Dávid is és a többiek is, hogy hát van nekem egy élő Istenem, de akkor miért is vagyok én most ebben a helyzetben? És akkor nézzük a folytatásban, tehát akkor, hogy Mi az oka ennek a többször visszatérő kérdésnek? A Zsoltáron belül háromszor fordul elő. Miért tér vissza? Olvassuk csak ezt a visszatérő kérdést. Miért csüggetsz el lelkem, és miért nyughatatlankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. És még kétszer előfordul a következőképpen. Tehát akkor az újabbat. Miért csüggetsz el lelkem, miért nyughatatlankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az én szabadítomnak és Istenemnek. Én azt értettem meg ebből a Zsoltárból, hogy van egy nagyon fontos üzenete és mondani valója ezeknek a visszatérő kérdéseknek, amik refrénként visszatérnek. Nem tudom nektek, mit mondanak ezek a kijelentések, hogy én úgy látom, hogy egy ilyen belső párbeszédnek a bizonságai. Amikor a zsoltáros úgy beszél a saját gondolataiban magával, egy ilyen belső párbeszédet folytat, hogy egyrészt fölteszi magának a kérdést, hogy miért csüggetsz el? Hát van erre okod, ha van Istened? És miért nyughatatlankodsz bennem? Mikor van Istened, és bízhatnál Istenben, és most mégis ilyen bizonytalanságban vagy? És benne van ez az előretekintés is, de újra visszatér a csüggesztő gondolat. Tehát ez annyira különleges számomra ebből a Zsoltárból, hogy bizony mi is égyeljük meg, hogy talán úgy gondoltunk, hogy már kilábaltunk ebből, de visszatér. Megint visszatér az újabb miért. És milyen hasznos az embernek, hogyha ebből a Zsoltárból megtanuljuk, hogy lehetséges és szükséges egy ilyen belső párbeszédet folytatni magunkkal is. Hogy tegyük föl magunknak a kérdést, hogy tényleg élő Istenünk van? Komolyan mondja ő az ígéreteit? És az ígéretei ebben a helyzetben és ránk is vonatkoznak? És akkor nézzük most a következő gondolatot a Zsoltárból. Dávid őszinte imájának tökéletes példája van. Tehát én úgy látom, hogy elsőként is, ami segített rajta, hogy az Isten iránti vágyakozását fejezte ki, azután egy belső párbeszédet folytatott magával, és Istenhez fordult, nagyon őszintén. Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez. Hadd mondjam Istennek, az én kőszálamnak, miért felejtkeztél el rólam? Nekem nagyon bátorító ez az imádság. Mert figyeljétek meg, hogy van ebben valami ellentmondás? Hogy hadd mondjam őszintén Istennek azt, hogy miért felejtkeztél el rólam. Az az őszinte imádság, amikor őszintén fölvállaljuk, hogy Uram, én tudom, hogy Te vagy, de látod, mégis bizonytalan vagyok benne, és ezt neked most hadd mondjam el. Mert az imádság akkor valóságos és akkor hiteles, ha az őszinte. Isten előtt nem szabad elrejtenünk az érzéseinket, ezeket a kétségeskedő gondolatokat. Ezt ő előtte kimondhatjuk. Mert úgy is tudja. És a belső párbeszéden túl az Istennel való beszéd is így segít bennünket a kimenekedésben. Mert kéri a Zsoltáros, küldd el világosságodat és igazságodat. Azok vezessenek engem. Vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba. Mennyire fontos ez a kérés. Azt foglalja magába, hogy Uram, segíts abban, hogy ne az érzéseim vezessenek. Ezek a rossz gondolatokat, amelyeket az ellenség táplál azáltal, hogy még mások is mondják nekem. Hanem küldd el a világosságodat, az igazságodat. Tehát a teremtő hatalmát kéri az Úrnak, hogy a szívében teremtsen világosságot. Mert azok tudják elvinni, hova is tudják elvinni gondolatban? Innen a számkivetés helyéről? A te szent hegyedre és hajlékaidba. Nyilván vágyakozott arra, amiről már beszélt a Zsoltárban, hogy amikor újongó sereggel újra mehet a templomba, az Isten egyetlen helyére, ami az Ószövetségben az ő jelenlétének a helye volt. De vajon csak ott, abban az időben egy helyen volt jelen az Isten? Mire vágyakozott a Zsoltáros, hogy azok a gondolatok vezessék őt, hogy az Isten a helyén van, és az ő szent templomában, az ő szent hegyén, az ő hajlékában van, és innen is és most is lehetséges hozzáfordulni. És akkor nézzük meg a folytatásban, hogy Dávid bizonysága az éneklés terepéről mennyire fontos a tüggedés legyőzésében. Amúgy is tudjuk, hogy Dávid egy nagy énekes volt. Hadd menjek be Isten oltárához, vigasságos örömömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged citerával, Istenén Istenem. Tehát, hogy az éneklésnek milyen óriási szerepe van. És akkor nézzük meg a folytatásban, hogy a győzelem útja tehát a csüggedésben, én próbáltam így pontokba szedve most összegezni, hogy mi az, amit én ebből a Zsoltárból megértettem. Az első, hogy ne időzzünk túl sokat a problémán. És elnézéseteket kérem, de találkoztam egy nagyon egyszerű hétköznapi mondattal, ami ugyan nem a Bibliában van, de szerintem nagyon teli találat. Aki a bajokon kotlik, kikölti a kétségbeesést. Tehát ez egy nagyon szemléletes dolog. Hogy minél tovább elemezzük, annál inkább igaz ránk, amit olvastunk a Zsoltárban, hogy az örvény húzza lefelé az embert. És a Jézushoz vezető új című könyvnek egy nagyon közismert idézetét szeretném ehhez a gondolathoz. Nem bölcs dolog összegyűjtenünk elmúlt életünk kellemetlen emlékeit, a vétkeket, a csalódásokat. Nem bölcs ezekről beszélgetnünk, ezek fölött síránkoznunk, míg csak a csüggedés le nem teper minket. Tehát a legelső és legfontosabb, amit ő is mond, hogy ezeket nem bölcs dolog összegyűjteni. Sajnos összegyűjthetjük, de akkor nem vagyunk bölcsek. És nézzük a folytatást. A következő nagyon fontos dolog. Keressük Istent hittel. És ezzel kapcsolatban szeretnék most egy pár idézetet fölidézni Ellen White-tól. Amikor csüggedésért utol benneteket és süllyedtek, akkor imádkozzatok. Ragadjátok meg hitben azt a kart, amely megfogta a vizen járó süllyedő Pétert. Emlékezünk, hogy mi történt Péterrel? Meglátta a nagy hullámokat. Bátorságot, életerőt, tiszta és valódi bölcsességet fogtok kapni. Istentől kapjuk a megerősítést. Amikor gyengék vagytok, fogjátok meg hitben a végtelen erőt, és látni fogják rajtatok, hogy Isten ígéreteinek szilárd szikrája van lábaitok alatt. Ugye mi is ezen a földön élünk, és sok mindent megenged Isten. De micsoda bizonyság lehetünk más embereknek, hogyha látják a körülményeinket, és teljesen megértenek bennünket, hogy ebben a körülményben mi is elcsüggettünk, de azt is látják, hogy kilábaltunk ebből. Mert azt mondja, hogy ha látják ezt rajtunk, akkor ez milyen bátorító másoknak, hogy mások is kimenekülhetnek. Úgy, ahogyan Isten minket is kisegített. És akkor a következő idézet, amit szeretnék fölidézni, ami rendkívül fontos. Hogyan tekint ránk Isten csüggedéseinkben? Mert ez egy nagy kérdés. És Dávid példája azért csodálatos számomra, mert ő mert oda menni Istenéhez a miértjeivel és a kétkedő gondolataival. A csüggedés megrengítheti a leghősiesebb hitű és legerősebb akaratú embert is. De Isten megérti, és ilyenkor is szánja, és szereti. Olvasz szívében, ismeri indítékait és szándékait, amely nem hagyja cserben őket a viszontagságos órában. Miért is hagyná cserben pont akkor az embert, amikor a legnagyobb bajban van? És az, hogy ilyenkor is szereti, úgy gondolom, ebben szükséges megerősödnünk, hogy Krisztus úgy fogad el, ahogy vagyunk, és úgy mehetünk hozzá, ahogy vagyunk, mert szán bennünket, és mindenképpen segíteni szeretne. És nézzük a következő idézetünket. Vigasztaljon minket a tudat, hogy hatalmas közben járunk van a mennyben, aki Isten elé viszi kéréseinket. A legégetőbb szükség óráján, mikor a csüggedés teper le bennünket, akkor Krisztus ébel szeme meglátja, hogy segítségre van szükségünk. Az ember szükségletének órája, az Isten lehetőségének az órája. Miért is? Miért ez az Isten lehetőségének órája? Mert egyébkor sokszor elengedjük az ő kezét, és nem megyünk hozzá. De mikor ekkora szükségben vagyunk, akkor érezzük át igazán, hogy milyen nagy szükségünk van a segítségre. Mikor minden emberi segítség csődöt mond, Jézus akkor siet segítségünkre, az ő jelenléte elűzi a sötétséget, szétszúrja a borús, nyomasztó felleget. És akkor még a következőt, idézetet is nézzük meg. Ez a Jézus élete című könyv 528. oldaláról van az angol lapszám szerint. Mindenkihez, aki el akarja érni Isten vezető kezét, a legnagyobb csüggedés pillanatában van legközelebb az isteni segítség. Mert mit is olvashatunk az írásban, közel van az Isten a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelketet. Meg tudja, hálásan tekintünk majd vissza útunk a legsötétebb szakaszára. Majd, ha magunknak olvassuk el ezt az egész Zsoltárt úgy egy összefüggésében, akkor figyeljük meg benne azt, hogy hálás volt azért a tapasztalatért Dávid, amit végigért. Miért jegyezte a számára? Lehetséges úgy visszatekinteni egy nagyon csüggesztő nehéz időszakunkra, hogy mégis hálásak leszünk majd érte utólag? Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből. Ő minden kísértésből és próbából erősebb hittel, gazdagabb tapasztalatokkal hozza ki az embert. Már csak ez történne velünk. Hogy a próbák nem összetörnek, hanem erősebb hitűvé, gazdagabb tapasztalatú emberré tennének bennünket. Mert akkor elérte Isten a célját ezekkel. Nyilván ebből a célból is engedi meg a helyzeteinket. És akkor a következőben szeretnék még egy pár gondolattal az éneklés gyógyító hatásáról, mert hogy újra visszatérnék erre az igére, hogy mi volt Dávidnak a vágyakozás, amivel tapasztalat ismerte, hogy ez óriási segítség. Hadd menjek be Isten oltárához, vigasságos örömömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged citerával, Istenem, Istenem. És nézzük csak a következő gondolatot, egy idézetet találtam ezzel kapcsolatban, hogy milyen óriási hatása van egy nagyon tökéletes történelmi példa. Mikor Luther Márton bátortalanító híreket kapott, gyakran így szólt, jöjjetek, énekeljük a 46. Zsoltárt. Ez a Zsoltár a következő szavakkal kezdődik. Isten a mi oltalmunk és erősségünk. Igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. És akkor még a folytatásában nézzük, hogy mi ebből nekünk a bátorító tanulság. Bár csak a szomorúság, sírás és csüggedés helyett, a nehézségek áradata között, melyek már-már elnyeréssel fenyegetnek, Istent nem csak segítségül hívnánk, hanem a megmaradt áldásokért dicsőíteni is tudnánk. Ha dicsőítenénk őt, hogy képes rajtunk segíteni, akkor vándorlásunk kedvezőbb lenne, és többet tapasztalnánk az üdvösségből. Az üdvösségből itt a földön, hogy Isten jelenléte az Isten országát hozza a mi szívünkbe. És Luther ezért énekelt, mert tudta, hogy csak így lehetséges kilábalni, hogy már hálaadást is mondjunk. És akkor még egy idézet, ami ugyancsak az éneklésről szól a következőben. Az ének az a fegyver, amelyet mindig használhatunk a csüggedés ellen. Amikor kitárjuk szívünket a megváltó jelenlétéből áradó napfény előtt, egészség és áldás lesz az osztály részünk. És úgy gondolom, mindannyian használhatjuk, mert ez egy gyógyító hatású. Úgyhogy érdemes megtanulni fejből olyan énekeket, amelyek bátorítóak, és ilyen esetben segítenek elűzni a csüggesztő gondolatokat. És akkor legvégül, most már szeretném akkor összegezni, tehát a kiemelkedés útját. Először is ne idézzünk túl sokat a probléma miatt, mert akkor húz le az ördény. És minél jobban elemezzük, annál jobban összecsap fejünk felett a hullám. Ez a legelső. A következő, hogy folytassunk ilyen hasznos párbeszédet önmagunkkal, mint amit Dávid példájában látunk. Merjük kimondani, hogy mit érzünk, mitől félünk, mik a kérdéseink, de beszéljünk saját magunkkal, hogy ki az mi Istenünk, és már hányszor segített rajtuk. És legfőképpen ne akarjunk saját erőből kikerülni ebből a mélységből. Isten óvjon meg bennünket attól, hogy annyira szégyeljük ezt az állapotunkat, hogy úgy sokáig benne maradjunk, mert ilyen állapotban nem lehet hozzá menni. Azt gondolom, hogy az ellenségnek ez egy nagy csapdája. Láthattuk, hogy Dávid őszintén elmondta mindazt, amit érzett. Forduljunk ezért a Teremtőnkhöz mély bizalommal, mert ő megértő, szerető Úr. És higgyük el neki, van hatalma meggyógyítani lelkünket. Énekeljünk, vagy hallgassunk bátorító énekeket, és már előre adjunk hálát a szabadításért. Én kívánom, hogy ez a zsoltár gyakorlati tanácsadást legyen számunkra, és segítsen bennünket, Isten, hogy bármikor csüggedés állapotába kerülünk, akkor megtaláljuk ő nála és őtől a kivezető utat. Ezt kívánom, hogy adja meg Isten mindannyiunknak az ő kegyelméből. Amen.